22. Hodges előveszi a zakója belső zsebéből a mobilját. Szétnyitja. Ha nincs Janie gyengéd ugratása, most valószínűleg olvadt műanyag és sistergő drót lenne a széttégett Toyota kesztyűtartójában. Benyomja a gyors tárcsázóban Jerome gombját, és imádkozik, hogy fölvegye a srác, ami meg is történik.
Mr. Hodges? Bill? Azt hiszem, egy nagy rob...
Hallgass, Jerome! És figyelj! Arrébb megy az üvegcseréppel lepet járdán. A szirének még közelebbről hallatszanak, hamarosan ideérnek. Most már csak tisztán ösztönből cselekszik. Ha csak a tudat alattia már nem találta kapcsolatra. Nem először történik vele. Nem a bolha piacon vette a kitüntetéseit.
Figyelek!
Szól Jerome. Semmit nem tudsz a City Centerről. Semmit sem tudsz Olivia Trelawneyről, vagy Janie Pattersonról. Persze együtt vacsoráztak a Demassióban, de nem hiszi, hogy a rendőrök rövid időn belül eljutnának odáig, már ha egyáltalán.
Tudom tartani a számot,
mondja Jerome bizalmatlanság és habozás nélkül.
Ki kérdezi? A rendőrség?
Talán. Később. Először a szüleit. Mert az a robbanás, amit hallottál, a kocsim volt, és Janie vezette. Az utolsó pillanatban cseréltünk. Elment.
Krisztusom, Bill, fel kell hívni az 5-0-át. A régi társát.
Hodgesnak eszébe jut, amit az asszony mondott. Ő a miénk. Ebben egyetértünk, ugye? Igen, gondolja. Ebben még mindig egyetértünk, Janie.
Még nem. Most én dolgozom rajta, és szükségem van a segítségedre. A genyláda megölte Janie-t, én pedig le akarom csapni. És ezt szó szerint értem. Segítesz nekem?
Igen.
Semmi, és mennyi bajom lesz belőle? Semmi, ez örökre elpuskázhatja nekem a Harvardot. Semmi, ebből hagyjon ki. Csak annyi, hogy igen.
Isten áldja meg Jerome Robinsont. Menj be a Debbie kék esernyője alá is, küldj egy üzenetet annak a pofának, aki ezt művelte. Nem emlékszel a felhasználói nevemre?
Ja, Brecky 19. Hadd hozzak pa...
Nincs idő. Csak a lényeget jegyezd meg. És legalább egy órán át ne posztolt. Tudnia kell, hogy nem a robbanás előtt küldtem. Tudnia kell, hogy életben vagyok.
Lökje!
Feleli Jerome. Elmondja neki, aztán köszönés nélkül szétkapcsol. A telefont a nadrág zsebébe süllyeszti, Holly napszemüvegének tokja mellé. Tűzoltó autó fordul be a sarkon, két rendőrautó követi. Elrobognak a Soms ravatalozó mellett, ahol még most is a járdánál a temetkezési vállalkozó és a lelkész, aki elbúcsúztatta Elizabeth Wharton-t. Elárnyékolják a szemüket, hogy ne vakítsa a napfény és az égő kocsi lángja. Hodgesnak most sokat kell majd beszélnie, de van valami, ami előbbre való és fontosabb. Letépi magáról a zakót, letérdel és betakarja a csatornában heverő kart. Érzi, hogy könnyek csípik a szemét, de visszaparancsolja őket. Sírni majd később fog. A könnyek most nem illenek a történethez, amelyet el kell mesélnie. A rendőrök, mindkét autóban egy-egy fiatalember, most kászálódnak ki a kocsijukból. Hodges nem ismeri őket.
Uraim!
Kiáltja. Meg kell kérnünk, uram, hogy távozzon innen, mondja az egyik. De ha látta azt, a Toyota égő roncsaira mutat, akkor kérem maradjon, majd valaki kihallgatja.
Nem csak láttam, de a kocsiban kellett volna ülnöm.
Hodges előveszi a tárcáját és szétcsapja, hogy megmutassa a rendőrségi igazolványát, amelybe vörössel pecsételték bele a nyugalmazott szót.
Tavaly őszig Pete Huntley volt a társam. Azonnal fel kéne hívnia.
Ez az ön autója, uram? Szólalt meg a másik rendőr.
Ja.
Akkor ki vezette? Kérdezi az első. Brady jóval déli 12 előtt érkezik haza, miután minden problémája megoldódott. Az öreg Mr. Bison az utca túlsó oldaláról a pázsitjánál.
Hallotta?
Mit?
Nagy robbanás volt valahol a belvárosban. Sok volt a füst, de most arra elszállt.
Elég hangosra volt állítva a rádióm, feleli Brady.
Szerintem a régi festékgyár robbant fel. Én ezt gondolom. Akkor kobogtattam az anyja ajtaján, de azt hiszem alszik.
Megvillanó szemében benne van a kimondatlan folytatás.
Most alussza ki, hogy leitta magát.
Bizonyára, helyesel Brady. Nem tetszik neki, hogy a szimatoló vén pöcs ezt csinálta. Brady Hansfield szerint a legjobb szomszéd a nem létező szomszéd. Már nem kell, Mr. Bison.
Adja át üdvözletemet a kedves mamájának.
Brady kinyitja az ajtót, belép, bezárja maga mögött. Szimatol. Semmi. Vagy talán nem egészen semmi. Talán egy lehelletnyi rossz szag, mint a lerágott csirkecsonté, ami a keleténél pár nappal tovább volt a mosogató alatti szemétvödörben. Fölmegy az anya szobájába, visszahajtja a takarót a sápadt arcról és a kimeresztett szemről. Most már kevésbé zavarja, és különben is. Kit érdekel, ha Mr. Bisonnak olyan óra van, mint egy vérebnek? Mindössze néhány napig kell már csak egyben tartani a dolgokat, úgyhogy baszodjon meg, Mr. Bison. De baszodjon meg az anyja kimeresztett szeme is. Nem Brady ölte meg. Ő ölte meg magát. Ahogy a kövér ex-hekusnak is meg kellett volna ölnie magát, és kit érdekel, ha nem tette. Most már vége, úgyhogy ő is megbaszódhat. A Deathből határozottan nyug lett. Nyug békében Hodges nyomozó. Megcsináltam, mami, mondja. Összehoztam. És te segítettél. Csak a fejemben, mégis. Bár ebben nem igazán biztos. Talán tényleg a mami emlékeztette, hogy zárja be a kövér ex-hekus kocsijának ajtaját. Mert erre nem gondolt. Akárhogy is, köszi, fejezi be után. Kösz mindenért. És sajnálom, hogy meghaltál. A szem rámered. Brady habozva odanyúl, és ujjai hegyével lezárja az anyja szemét, ahogy némelyik filmben szokták. Pár másodpercig működik, de azután felszorad a szemhéj, mint a fáradt ócska roletta, és a szem ismét rámered, azzal a te öltél meg cukorbaba tekintettel. Ez lehervasztja Brady kedvét, így hát visszahúzza a takarót a mami arcára. Lemegy, bekapcsolja a tévét, mert hát ha legalább egy helyi állomás tudósít az eseményről, de egyik sem foglalkozik vele. Nagyon bosszantó. Akkor sem ismernek föl egy autóba rejtett bombát, ha az arcukba robban? Ezek szerint nem. Ezek szerint sokkal fontosabb Rachel Ray kibaszott kedvenc fasírtja. Kikapcsolja a hülye dobozt, lesiet a vezérlőbe. Kimondja a káosz szót, amivel bekapcsolja a számítógépeket és a sötétséget, hogy leállítsa az öngyilkos programot. Kis ideig csószogva táncol, rázza az öklét a feje fölött, és énekli, amire még emlékszik, ha meghalt a vén banyából. Csak ő banya helyett hekust mond. Azt várja, ettől majd jobban érzi magát. De nem. Mr. Bison szimatoló hosszú orra és az anyja kimeresztett szeme lefonnyasztotta a kellemes érzést, hogy megdolgozott érte, hogy megérdemelte. Nem baj. Jön a koncert, és ő készen áll rá. Leül a hosszú munkaasztalhoz. A csapágy golyókat, amelyekkel kibélelte az öngyilkos mellényt, most három a majonézes üvegben tartja. Mellettük egy dobozban mélyhűtős tasakok, amelyeket most töltögetni kezd az acélgolyókkal, vigyázva, hogy ne tömje meg őket túlságosan. A munka megnyugtatja. A kellemes érzés kezd visszatérni. Épp végez, amikor megszólal egy gőzhajó sípja. Brady elkomorodva pillant föl. Ezt a különleges jelet a hármas számba programozta be. Akkor szólal meg, ha üzenet érkezett a kékesernyő oldalra, de hát az lehetetlen. Az egyetlen, akivel kapcsolatban áll a kékesernyő oldalon, Kermit William Hodges. Más néven kövér ex-hekus, más néven véglegesen nyugdett. A lábával hajtva magát odagurul irodai székében, és a hármas számra mered. A kék esernyő ikonján pirosló kicsi körben egy egyes virít. Ráklikkel, tágra nyílt szemmel, tátott szájjal bámul a képernyő megjelenő üzenetre. Brecky 19 akar csetelni veled. Akarsz csetelni Brecky 19-el? E-N. Szeretné azt hinni, hogy ezt az üzenetet múlt éjjel vagy ma reggel adták fel, mielőtt Hodges és a szőke Bige eljött a Hekus lakásáról, de nem bírja. Éppen most hallotta, hogy megérkezett. Összeszedi a bátorságát, mert ez sokkal ijesztőbb, mint belenézni az anya halott szemébe. Ráklikkel az I betűre, és olvasni kezd. Mellé lőttél! Még valamit tartsál észben, seggfej? Én olyan vagyok, mint a visszapillantó tükör. Tudod? A tárgyak közelebb vannak, mint ahogy látszanak. Tudom, hogy jutottál be a Mercedesbe. Nem a parkoló őrkulcsával. Mégis elhitted, mi? Hát persze, hogy elhitted. Mert egy seggfej vagy. Van egy listám a többi kocsiról, amelyeket feltörtél 2007 és 2009 között. Más információim is vannak, amelyeket most nem akarok megosztani veled. Hogy miért mondom el ezt neked? Mert már nem akarlak elkapni, hogy átadjalak a zsaruknak. Miért tenném? Többé nem vagyok zsaru. Meg foglak ölni. Viszlát, mi hamar, mama kedvence. Akár mekkora sokkot kapott, akár mennyire nem hisz a szemének, a tekintete minduntalan visszatér ehhez az utolsó sorhoz. Úgy megy a szekrényhez, mintha botok lennének a lába helyén. Amint belül van az ajtón, sikoltozni kezd, és ökköllel veri a polcokat. A nigger család kutyája helyett sikerült megölnie a saját anyját. Ez is rossz volt. Most pedig valaki mást ölt meg a rendőr helyett, és ez még rosszabb. Valószínűleg a szőke szuka volt az áldozat. Valamilyen elfajzott okból, amit csak egy másik szőke értene meg, a szőke szuka viselte a nyug dead kalapját. Egy biztos, ez a ház nem biztonságos többé. Hodges valószínűleg csak játsza, hogy közel jár hozzá, de lehet, hogy ez nem igaz. Tud a kettes holmiról. Tud az autó feltörésekről. Azt állítja, hogy másról is tud. És viszlát, mi hamar, mama kedvence. Le kell lépnie innen. Mi hamar. De előbb el kell végeznie valamit. Fölmegy az anya hálószobájába, szinte rá se nézve az alakra a takaró alatt. Onnan átmegy a fürdőszobába, és addig kutat a tükör asztalban, amíg meg nem találja a Lady Chick női borotvát. Hodges ismét a négyes kihallgatóban van, az IR4, az a szerencsehozó szobája, de ez alkalommal az asztal rosszabbik oldalán ül, szemben Pete Huntley-val és új társával, egy hosszú vörös hajú, kötszürke szemű bombázóval. A kihallgatás kollegális, de ez nem változtat az alapvető tényen, felrobbantották a kocsiját, és ezzel megöltek egy nőt. A másik tény az, hogy a kihallgatás, az kihallgatás. Van valami köze a Mercedes-es gyilkoshoz? Kérdezi Pete. Mit gondolsz, Billy? Még ez a legvalószínűbb, nem gondolod? Tekintve, hogy az áldozat Olivia Trelawney húga. Na tessék, az áldozat. A nő, akivel lefeküdt életének egy olyan szakaszában, amikor már úgy gondolta, hogy soha többé nem fekszik le nővel. A nő, aki megnevettette és vígaszt nyújtott neki a nő, aki ugyanolyan társa volt ebben az utolsó nyomozásban, mint Pete Huntley. A nő, aki az órát fintorgatta rá, és kicsúfolta, amikor ő azt mondta, hogy ja. Meg ne halljam, hogy áldozatoknak nevezed őket, mondta Frank Sledge a régi napokban, de most le kell nyelnie. Nem tudom, hogy lehetne, feleli szeliden. Tudom, hogy veszi ki magát, de néha a szivar csak dohányáró, és a véletlen nem több véletlennél. Hogyan kezdi Isabel James, azután megrázza a fejét. Ez rossz kérdés. Miért találkoztál vele? A saját kontódra nyomoztál a City Center ügyében? Túlzásba vitted a nagybácsit. Ez az, amit nem akar kimondani. Talán a Pete iránti tiszteletből. Végtére is Pete régi társa az, akit kihallgatnak, ez a nagy darab ember, gyűrött nadrágban és vérfoltos fehéringben. A nyakkendő, amelyet reggel kötött fel, most félig lecsünk hordó mellére. Kaphatok egy pohár vizet, mielőtt belevágnánk? Még mindig ki vagyok borulva. Olyan kedves hölgy volt. Jane sokkal több volt ennél, de elméjének hideg része, amely legalábbis egy időre ketrecbe zárta a forró részt, arra figyelmezteti, hogy így a helyes, az út, amely átvezet a története folytatásába, csupán keskeny felhajtó egy négy sávos sztrádához. Pete föláll, kimegy, amíg vissza nem ér, Isabel egy szót sem szól, csak nézi Hodges-t párás, szürke szemével. Hodges egy kortyra eltünteti a papírpohárban lévő víz felét, azután azt mondja,
Oké. Vissza kell mennem ahhoz az ebédhez a Demasióban. Emlékszel, Pete?
Persze.
Azokról az ügyekről kérdeztelek, amelyeken dolgoztunk. Mármint a fontosakról. A visszavonulásom előtte igazából a City Center mészárlás érdekelt a legjobban. Ezt hiszem, te is tudtad.
Pete nem felel, de halványan elmosődik.
Emlékszel, amikor megkérdeztem, hogy gondolkodtál-e valaha Mrs. Trelawneyn? Konkrétan arról, hogy hát ha igazat mondott a nem létező tartalékkulcsról.
Aha.
Tulajdonképpen azt foglalkoztatott, hogy rendesen bántunk-e vele. Nem tette szem ellenzősé bennünket a viselkedése.
Miért? Hogy viselkedett? Kérdezi Isabel.
Ellenszenvesen. Tikkelés, nagyképűség, sértődékenység. Hogy egy kis távlatot adjak a dolognak, hagyjuk egy pillanatra Mrs. Trelawneyt, és gondoljunk azokra, akik hittek az ártatlanságát hangoztató Donald Davisnek. Miért? Mert nem tikkelt, nem volt lekezelő, nem húzta fel állandóan az órát. Hihetően játszotta a gyásztól sújtott, összetört férjet, és jóképű volt. Egyszer láttam a hatos csatornán, hát az a csinos, szőke műsorvezető majd összepisilte magát.
Undorító, mondja Isabel, ám közben mosolyog.
Igen, de igaz. Sármőr volt. Olivia Trelawney viszont épp az ellentéte. Ezért azon kezdtem törni a fejemet, hogy komolyan vettük-e a sztoriát.
Igen, feleli fennhangon Pete.
Talán. Akárhogy is, ott vagyok én, nyugdíjban, rengeteg a szabadidőm. Egy napon aztán, közvetlenül az előtt, hogy meghívtalak ebédre Pete, ezt mondom magamnak. Tegyük fel, az asszony igazat mondott. Ha így van, akkor hol lehet a második kulcs? És ekkor? Ez viszont közvetlenül az ebédünk után történt. Fölmentem az internetre, és végeztem egy kis kutatást. És tudjátok, mire jöttem rá? Van egy technotrükk, úgy hívják, hogy kukucslopás.
Az meg mi? Kérdezi Isabel.
Haver! Te tényleg azt hiszed, hogy valami számítógépes zseni ellopta a kulcs jelzését?
Mondja Pete. Ezután megtalálta a tartalék kulcsot a kesztyű tartóba majd az ülés alatt?
A tartalék kulcsát, amelyről az asszony megfeledkezett?
Ez egy kicsit erőltetett, Bill. Különösen, ha hozzáveszed, hogy a nő képe rögtön a hisztéria mellett volt a lexikonban.
Hodges összefoglalja azt, amit Jerome mesélt a kukucslopásról, úgy adja elő, mintha ő derítette volna ki. Olyan higgadtam, mintha nem három órája takarta volna le a szeretett nő karját az akójával. Beszél arról, hogy elment a légsugárúti lakásba, mert beszélni akart Olivia Trelawney anyjával.
Mára még él. Ezt nem tudtam biztosan.
És kiderült, hogy Olivia húga Janelle lakik ott. Kihagyja a látogatását a Sugar Heights-i házban, a beszélgetését Rodney Peoples-szel, a biztonsági őrrel, mert az olyan kérdésekhez vezetne, amelyekkel megszorongathatják. Idővel úgyis rájönnek, de ő most már közel jár Mr. Mercedeshez. Tudja, hogy közel. Csak egy kis időre van még szüksége. Reménykedik.
Miss Patterson elmondta nekem, hogy az anyja egy idős otthonban él innen 50 kilométernyire. A neve Napfényes Rét. Felajánlotta, hogy kijön velem, és bemutat az öregasszonynak, hogy föltehessek néhány kérdést.
Miért tett volna ilyet? Kérdezi Isabel.
Mert úgy gondolta, hogy kiborítottuk a nővérét, és ez okozta az öngyilkosságát.
Hülyeség, mordul föl Pete.
Erről nem vitatkozom veled, de azért megérted a gondolatmenetét, ugye? És a reményt, hogy tisztázhatja a nővérét a gondatlanság vágya alól.
Pete, mint hogy folytassa. Hodges folytatja is, csak előbb megissza a maradék vizet. Szeretne kikerülni innen. Mr. Mercedes mostanra elolvashatta Jerome levelét. Ha így történt, leléphet. Ami épp jól jön Hodgesnak.
Egy futó embert könnyebb kiszúrni, mint egy rejtőzőt.
Kifogadtam az öreg asszony, de nem tudtam meg semmit. Csak annyit értem el, hogy felzaklattam. Szélütést kapott, és nem sokára meghalt.
Felsóhajt.
Mrs. Patterson, Janelle nagyon összetört.
Pipa volt rád? Kérdezi Isabel.
Nem, mert ő is helyeselte az ötletemet. Az anyja meghalt, ő meg senkit sem ismert a városban, kivéve az anya ápolónőjét, aki ugyancsak nem mai csirke. Megadtam neki a telefonszámomat, és felhívott. Mert mondta, segítségre van szüksége, különösen miután útban van ide egy csomó rokon, akiket alig ismer, én pedig szívesen segítettem. Janelle megírta a gyászjelentést, én elintéztem a többit.
Miért volt az autódban, amikor felrobbant? Hodges elmagyarázta Holly összeroppanását. Azt nem említi, hogy Janie az utolsó pillanatban elzabrálta az ő új kalapját, nem azért, mintha ez hiteltelenné tenni a történetét, hanem mert túlságosan fáj. Jól van, mondja Isabel. Találkozol Olivia Trelawney húgával, aki olyan rokon szenves, hogy a keresztnevét használod. A húg lehetővé teszi, hogy kérdéseket tégy fel a mamának. A mama szélütést kap, meghal, talán azért, mert túlságosan felizgatja, hogy át kell élni a történteket. A húg a temetés után felrobban a te kocsidban, és még mindig nem látod a kapcsolatot a Mercedes-es gyilkossal? Hodges széttárja a karját.
Honnan tudná ez a figura, hogy kérdezősködtem? Nem adtam föl hirdetést az újságban?
Pete-hez fordul.
Erről senkinek nem beszéltem, még neked sem.
Pete, aki még mindig azon rágódik, hogy ellenszenvük Olivia Trelawney iránt befolyásolhatta a nyomozást, savanyú képet vág. Hodges nem izgatja, ugyanis pontosan ez történt. Nem, csak kifaggatta a lebéd közben. Hodges szélesen elvigyorodik, habár a gyomra összehajtogatja magát papírharmonikává.
Én álltam a számlát, nem?
Ki más akart volna átküldeni a mennyországba? Kérdezi Isabel. Rajta vagy a Mikulásnál a rossz gyerekek listáján?
Találgatnom kell. Én az Abbaszkia családra tippelnék. Hány szemétládát tettünk lakat alá abban a 2004-es fegyverügyben, Pete?
Tucatnyit, vagy még többet, de...
Igen, és egy évvel később kétszer annyit bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekmények miatt. Darabokra zúztuk őket. Orros Fabi megmondta, hogy elintéz bennünket.
Béli, Abbaszkiájék senkit nem intézhetnek el. Fabrizio halott, a testvére bolondok házában van, mert azt képzeli, hogy ő Napóleon, vagy mit tudom én, a többiek meg hűsölnek. Hodges csak ránéz. Oké, mondja Pete. Az ember sosem taposhatja el az összes sváb bogarat, de ez attól még örültség. Minden tiszteletem mellett, haver, te csak egy nyugdíjas zsaru vagy. Már nem tartózkodsz a pályán.
Így van. Ami azt jelenti, hogy engem nyugodtan elintézhetnek. Miattam nem lesz szőnyegbombázás. Viszont neked még mindig ott a tárcádban az aranypajzs.
Már az ötlet is nevetséges, mondja Isabel, és összefonja a karját, mintha azt mondaná, hogy az ügy le van zárva. Hodges vállat von.
Valaki pedig megpróbált felrobbantani, és nem hihetem, hogy a Mercedes-es gyilkos természet feletti sugallatból megtudta, hogy az elveszett kulcs ügyön dolgozom. De még ha így is lenne, miért venne üldözőbe? Hogy vezetesz hozzám?
Hát mert bolond, feleli Pete. Mi lenne, ha ebből indulnál ki?
Persze, de ismétlem, honnan tudja?
Fogalmam sincs. Figyelj, Billy, nem hallgatsz el valamit? Egyáltalán semmit?
Nem.
Én azt hiszem, hogy mégis, feleli Isabel. Félrehajtja a fejét. Ugye nem feküdtél le vele? Hodges felé fordítja a tekintetét.
Ugyan már, Izzy. Nézd rám!
Isabel egyetlen pillanatra a szemébe néz. Hodges el sem tudja hinni, hogy ilyen közel jutott a valósághoz. Női ösztön, gondolja. Azután tiszta szerencse, hogy nem adtam le többet, és nem kentem be a hajamat valami pomádéval.
Nézd, Pete, szeretnék lelépni. Hazamegyek egy sörre, és megpróbálom kiverni a fejemből az egészet.
Megesküszöl, hogy semmit nem hallgatsz el? Kettőnk között marad. Hodges elszalasztja az utolsó lehetőséget, hogy tisztán lelki furdalás nélkül szállhasson ki.
Semmit.
Pitt azt mondja neki, hogy tartsák a kapcsolatot, másnap vagy pénteken hivatalosan is kihallgatják.
Semmi gond. Figyelj, Pitt, a közeljövőben én átvizsgálnám a kocsimat, mielőtt elindulok.
Az ajtónál Pitt átkarolja Hodges vállát és megöleli. Sajnálom, mondja. Sajnálom, ami történt, és a kérdéseket is.
Semmi baj, csak a munkádat végezted.
Pitt megszorítja a vállát és a fülébe súgja. Te elhallgatsz valamit. Gondolod, hogy hülye tablettát szedek? Hodges egy pillanatig töpreng, azután eszébe jut, mit mondott Jenny.
Ő a miénk.
Megfogja Pitt karját és a szemébe néz.
Én ugyanúgy nem értem, mint te. Hidd el!
Hodges keresztül vág a nyomozati osztályon, olyan kőkemény arccal verve vissza a kíváncsi pillantásokat és a célzatos kérdéseket, amely csak egyszer történik meg. Cassie Sheen, akivel gyakran dolgozott együtt, ha Pete éppen szabadságon volt, azt kiáltja: oda nézzetek, még mindig él és rondább, mint valaha. Elmosolyodik.
Csak nem Cassie Sheen az a botox királynő?
Tréfással védekezve maga elé kapja a karját, amikor a nő felkap egy papír nehezéket, és úgy tesz, mint ha hozzá akarná vágni. Az élmény egyszerre hamis és reális. Mintha a csajok bunyóznának a délutáni tévéműsorban. Az előcsarnokban székek sorakoznak az ételes és italos automaták közelében. Két széket Charlotte néni és Henry bácsi foglal el. Holly nincs velük. Hodges ösztönösen megérinti a szemüvegtokot a nadrág zsebében. Megkérdezi Henry bácsit, jobban érzi-e magát. Henry bácsi azt feleli, hogy igen, és megköszöni az érdeklődést. Charlotte nénihez fordul, és megkérdezi, hogy van.
Jól vagyok. Holly miatt aggódom, azt hiszem, magát vádolja, hogy ő az oka, tudja?
Hodges tudja. Holly az oka, hogy Jenny az ő kocsijába ült. Persze mindenképpen abban ült volna, de kétli, hogy ez változtatna Holly érzésein.
Szeretném, ha beszélne vele. Valamiért kötődik magához.
A néni szeme visszatetszően fénylik.
Ahogy maga kötődött Janellehez. Kell, hogy legyen magában valami.
Megteszem,
feleli Hodges, és meg is fogja tenni, de először Jerome-mal beszél. Feltéve persze, ha a szemüveg tokon lévő szám jó. Ez a szám lehet egy vonalas telefoné. Hol is? Cincinnatiben? Clevelandben?
Remélem, nem kell azonosítanunk, mondja Harry bácsi.
Egyik kezében műanyag pohárba töltött kávé. Alig kóstolt bele, ami nem lepi meg Hodges-t. A rendőrőrsök a kávéjukról hírhettek.
Hogyan tehetnénk meg? Hiszen darabokra szakadt.
Ne légy hülye, inti le Charlotte néni. Nem kívánnak ilyesmit tőlünk. Nem kívánhatnak.
Ha valaha is vettek tőle új lenyomatot, a legtöbb embertől vesznek, abból azonosítják, mondja Hodges. Esetleg megmutatják önöknek a ruháiról és az ékszereiről készült felvételeket.
Honnan tudnánk, hogy az ő ékszerei?
Kiált Charlotte néni. Egy rendőr, aki éppen üdítőt csapol magának, ránéz.
Azt is alig láttam, hogy mi volt rajta.
Hodges sejti, hogy a néni kiszámította minden öltés árát, de nem tesz megjegyzést.
Más kérdéseik is lehetnek,
amiknek ő hozzá lehet közük.
Nem tart sokáig.
Van lift, de Hodges inkább a lépcsőt választja. A lépcső fordulóban a falnak dől, lehunja a szemét, és fél tucat mély, elcsukló lélegzetet vesz. Most jönnek a könnyek. Az inge ujjával törli le őket. Charlotte néni aggódott Hollyért, amit Hodges megért, de nem gyászolta meg darabokra szakadt unokahúgát. A nénit jelenleg az érdekelheti a legjobban, hogy mi történik azzal a sok suskával, amit Jenny örökölt a nővérétől.
Remélem, egy kurva kutya kórházra hagyta, gondolja Hodges.
Nehézkes nyögéssel leül, és az egyik lépcsőfokot használja ideiglenes íróasztalnak. Leteszi rá a szemüveg tokot, és a tárcájából elővesz egy gyűrött papírt, amelyen két számsor van. 26.
Álló?
Puha, tétova hang.
Álló, ki az?
Jerome Robinson, asszonyom, Nem szólt Bill Hodges, hogy esetleg telefonálni fogok? Csönd. Asszonyom? Jerome a számítógépe mellett ül, olyan erősen szorítja androidját, hogy csak nem megreped a tokja. Miss Gibney?
Itt vagyok.
A hang alig erősebb egy sóhajnál.
Azt mondta, el akarja kapni azt a szemét, aki megölte az unokatestvéremet. Borzalmas robbanás volt.
Tudom, feleli Jerome. Lejjebb a folyosón Barb ezredszer is elindítja legújabb Round hírlemezét, amelynek az a címe, hogy Csókok az óriás keréken. Egyelőre nem hajszolta vele az őrületbe a bátyját, de minden lejátszással közelebb kerül hozzá. Közben a nő a vonal másik végén sírni kezd. Asszonyom, Miss Gibney, fogadja őszinte részvétemet.
Alig ismertem, de az unokatestvérem volt, és kedves volt hozzám. Akárcsak Mr. Hodges. Tudja, mit kérdezett tőlem?
Nem.
Hogy reggeliztem-e? Hát nem figyelmes?
Az bizony, feleli Jerome. Még mindig nem tudja elhinni, hogy az az életerős, vidám nő, akivel együtt vacsorázott, halott. Emlékszik, hogy ragyogott a szeme, amikor nevetett, és hogy csúfolt a Bill modorosságát, amiért azt mondta, hogy ja. Most pedig egy olyan nővel beszél, akivel sose találkozott, és a hangjából ítélve meglehetősen fura pók lehet. Vele beszélni olyan, mint hatástalanítani egy bombát. Asszonyom, Bill arra kért, hogy menjek oda.
Ő is magával jön?
Most rögtön nem tud, más dolgokat kell elintéznie. Újabb csönd következik, azután Holly olyan halk és félénk hangon folytatja, hogy a fiú alig hallja.
Biztonságban van? Mert, tudja, aggasztanak az emberek. Nagyon aggasztanak.
Igen, asszonyom, biztonságban vagyok.
Segíteni akarok Mr. Hodgesnak, segíteni akarok, hogy elkapja azt az embert, aki ezt tette. Nem gondolja, hogy őrült volt?
De igen, feleli Jerome. A folyosón elkezdődik az újabb szám, és a két kislány, Barbara és a barátnője Hilda, olyan élesen visonganak a boldogságtól, hogy üveget lehetne vágni a hangjukkal. A fiú arra gondol, hogy holnap este 3-4 ezer Barb és Hilda visítozik egyszerre, és hálát ad az Istennek, hogy az anyja vállalta ezt a feladatot.
Ide jöhet, de nem tudom, hogyan engedjem be,
mondja a nő.
Harry bácsikám bekapcsolta a riasztót, amikor kiment, és én nem ismerem a kódot. Azt hiszem, a kaput is bezárta.
Ezt el tudom intézni, feleli Jerome.
Mikor ér ide?
1/2 órán belül.
Ha beszél Mr. Hodges-szal, megmondana neki valamit?
Hát persze.
Mondja meg, hogy én is szomorú vagyok.
Egy pillanatra elhallgat.
És hogy bevettem a Lexaprómat.
Ellen a szerdai napon valamivel később Brady bejelentkezik egy óriási motelbe a repülőtér közelében, amihez Ralph Jones egyik hitelkártyáját használja. Bőrönd és hátizsák van nála. A hátizsákban egy váltás ruha, mert már csak erre van szüksége az életéből hátra lévő néhány órában. A bőröndben a Shack parkoló párna, az Urnest a vizelegyűjtő tasak, egy bekeretezett kép, néhány házilag barkácsolt detonátor kapcsoló, csak egyre van szüksége, de az embernek sohasem lehet elég tartaléka. A kettes holmi, több mélyhűtős tasak, tele csapágygolyókkal, és annyi házi készítésű robbanó anyag, amennyi levegőbe röpíthetné a motelt és mellette a parkolót. Visszamegy a Subarujához, kiemel egy nagyobb tárgyat, ehhez kell némi erőfeszítés, mert alig fért be a kocsiba, beviszi a szobájába és a falnak támasztja. Lefekszik az ágyra. Olyan különös érzése, hogy a feje megérinti a párnát. Olyan meztelen. És valamiképpen szexi. Bal szerencsés paszban voltam, gondolja, de átvészeltem, és még mindig talpon állok. Lehúnya a szemét. Hamarosan horkolni kezd. Jerome leparkolja a Wranglert, amelynek az óra csak nem érinti a Lilac Drive 729 bezárt kapuját, kiszáll, és benyomja a hívógombot. Ha valaki a Sugar Heights biztonsági őrségéből megáll és kérdezősködni kezd, kell valamilyen indok, amiért itt tartózkodik, de ez csak akkor működik, ha a benti nő igazolja, már pedig nem biztos, hogy számíthat rá. A hölgyel folytatott korábbi beszélgetésből arra következtet, hogy legalább egy kereke hiányzik. Minden esetre inkább nem tenné próbára a segítőkészségét. Egy-két pillanatnyi ácsorgás után, miközben igyekszik úgy tenni, mintha ide tartozna, ez egyike azoknak az alkalmaknak, amikor különösen feketének érzi magát, Holly válaszol.
Igen, ki az?
Jerome vagyok, Miss Gibney. Bill Hodges barátja. A szünet olyan hosszúra nyúlik, hogy már éppen ismét a gomb felé nyúl, amikor megszólal a hangszóró.
Tudja a kapu kódját?
Igen.
Jól van, mivel Mr. Hodges barátja, nyugodtan hívhat Hollynak.
A fiú megnyomja a gombokat, a kapu kinyílik. Bemegy, közben hátra néz. Eddig minden rendben. Holly úgy les rá ki az ajtó melletti ablakon, mint egy beszélőre vitt rab a különösen veszélyes bűnözők fogházában. Köntöst visel, a pizsamája fölött a haja kócos. Kurta, lidérc nyomásos forgatókönyv pereg le a fiú elméjében. A nő megnyomja a riasztóra szerelt pánikgombot, amely szinte biztosan tőle jobbra van, és amikor a biztonságiak megérkeznek, azzal vádolja Jeromot, hogy betörő. Vagy egy szatír, aki a flanel pizsamára gerjed. Az ajtó zárva marad. Rámutat. Holly egy pillanatig csak áll, mint a robot, amelyben lemerült az aku, azután elfordítja a reteszt. Éles sivítás kezdődik, amikor Jerome kinyitja az ajtót. Holly több lépést hátrál, két kezét a szájához kapja. Ne keverjen bajba, nem akarok bajba keveredni. A nő kétszer olyan ideges, mint ő, ami megnyugtatja Jeromot. Beüti a riasztóberendezés kódját, majd pedig, hogy minden rendben. A sivítás elhallgat. Holly egy díszes faragott székbe rogy, annyiba kerülhetett, amiből kitelne egy év valamelyik jó egyetemen. Na, talán nem a Harvardon. A haja csapzottan hull az arcába.
Ó, ez volt életem egyik legrosszabb napja, mondja. Szegény Jenny. Szegény Jenny.
Sajnálom.
De legalább ez nem az én hibám.
Halvány szánalmas daccal néz fel a fiúra.
Senki sem mondhatja. Én semmit nem tettem.
Természetesen, helyesel Jerome. Kicsit mesterkélten hangzik, de a nő kissé elmosolyodik. Akkor talán nincs baj.
Mr. Hodges jól van? Nagyon kedves ember. Még ha az anyám nem is szereti.
Vállat von.
De hát kit szeret?
Jól van, feleli Jerome, noha ebben egyáltalán nem biztos.
Maga fekete, mondja a nő, a szeme tágra nyílik.
Jerome lenéz a kezére.
Na hát, tényleg.
Holly éles nevetésben tör ki.
Bocsánat, ez otrombaság volt. Igazán remek, hogy fekete.
A fekete gyönyörű, mondja Jerome.
Hát persze, nagyon gyönyörű.
Föláll, beleharap az alsó ajkába, azután látható erőfeszítéssel mereven nyújtja a kezét.
Kezet rá, Jerome.
A fiú lejattol vele. Holly tenyere nyírkos, mintha egy kicsi, félénk állatka mancsát rázta volna meg.
Sietnünk kell, ha az anyám és Harry bácsi visszajönnek és itt találják, bajba kerülök.
Te, gondolja Jerome, akkor mit mondjon a fekete srác?
Az a nő, aki itt lakott, ugyancsak az unokatestvére volt? Igen, Olivia Trelawney. Egyetem óta nem láttam. Ő és az anyám sosem jöttek ki egymással.
Ünnepélyesen néz rá.
Ott kellett hagynom az egyetemet. Problémáim voltak.
Jerome lefogadta volna. Sőt, most is vannak.
Mégis van valami a nőben, ami tetszik neki.
Istene tudója, hogy mi?
Biztosan nem a nevetése, amely úgy hangzik, mint a köröm csikorgása a táblán.
Tudja, hol a számítógép?
Igen, megmutatom. Tudsz sietni?
Jobb, ha tudok, gondolja Jerome. 29. A néhai Olivia Trelawney számítógépe jelszóval védett, ami butaság, mert amikor Jerome megfordítja a billentyűzetet, ott találja a Filztollal írott szót,
törvényen túl. Holly, aki az ajtóban áll és idegesen morzsolja a köntösének galériát, valamit motyog, amit a fiú nem ért. Mi? Azt kérdeztem, mit keres? Meg fogja tudni, amint megtalálom. Kinyitja a keresőt, beírja a megfelelő mezőbe. Síró csecsemő. Semmi eredmény. Megpróbálkozik a bőgő babával. Semmi. Jajgató nő. Semmi. Lehet, hogy el van rejtve. Ez alkalommal tisztán hallja, mert a füle mellett beszélt. Jerome ugrik egy kicsit, de Holly nem veszi észre. Előre hajol, rátámaszkodik fürdőköpenyes térdére, és Olivia monitorát bámulja. Próbálkozzon az audiofájlok mappával. Jó ötlet, de itt sincs eredmény. Oké, bolint a nő. Menjen rá a rendszerbeállításokra, és nézze meg a hangot. Holly, ezek csak a ki- és bemenetek vezérlői. Na és, azért csak próbálja meg. Már nem harabdálja az ajkát. Jerome megpróbálja, a kimenetben hangminták, fülhallgató, Logmein illesztő program. A bemenetben belső mikrofon és külső audio csatlakozás. Semmi olyasmi, amire nem számított. Más ötlet? Kérdezi. Nyissa meg a hangeffekteket. Ott van balra. A fiú odafordul Hollyhoz.
Hiszen maga érte ehhez?
Elvégeztem egy számítógépes tanfolyamot. Otthonról. Skype-on. Érdekes volt. Na rajta, nézzük a hangeffekteket. Jerome engedelmeskedik, és csak pislog attól, amit lát. A szokásos hangeffekteken kívül béka, üveg, kopogás, pukkanás, dorombolás. Van még egy. Kísértetek. Ilyet még sosem láttam. Én sem. Még mindig nem néz egyenesen a fiúra, de máskülönben feltűnően megváltozott a viselkedése. Odahúz egy széket, leül Jerome mellé, csapzott haját a füle mögé igazítja. Márpedig én kívül-belül ismerem a Mac programokat. Elő a rosszabbik feleddel, mondja Jerome, és fölemeli a kezét. Holly még mindig a képernyőt nézve belecsap a tenyerébe. Játszd újra, Sam! A fiú elvigyorodik. Casablanca? Igen. 73-szor láttam azt a filmet. Van egy filmkönyvem. Mindent leírok, amit látok. Az anyám azt mondja, hogy ez kényszeres.
Ha, az élet kényszeres, mondja Jerome.
Holly mosolytalanul válaszol. Elő a rosszabbik feleddel. Jerome ráviszi a kurzort a kísértetekre és klikkel. Olivia számítógépe mellett a sztereó hangfalakból sírni kezd egy baba. Hollyt ez nem zavarja, nem kapaszkodik Jerome vállába egészen addig, amíg az asszony azt nem süvölti.
Miért hagytad, hogy megölje a kisbabámat?
Vassza meg! Rikoltja Jerome, és elkapja Holly kezét. Még csak nem is gondolkodik rajta, és a nő sem húzódik el. Úgy néznek a számítógépre, mintha fogakat növesztett volna, és meg akarná harapni őket. Pillanatnyi csend után a baba ismét sírni kezd, az asszony ismét sikolt. A program harmadszor is lefut, aztán leáll. Holly végre ránéz a fiúra. A szemét akkorára nyitja, hogy szinte kiesik az üregéből. Tudta, hogy ez fog történni? Jézusom, dehogy! Talán sejtett valamit, különben Bill nem őt küldte volna ide. Na de ezt? Ki tud deríteni valamit a programról, Holly? Például, hogy mikor installálták? Ha nem, akkor az egész... Menjen arrébb! Jerome jó a számítógépben, de Holly úgy játszik a billentyűzeten, mint egy Stanway zongorán. Néhány percnyi kutatás után azt mondja, úgy tűnik, tavaly július elején, aznap egész csomó dolgot installáltak. Úgy állították be, hogy csak bizonyos időnként játssza le magát, igaz? Háromszor lemegy, aztán leáll. A nő türelmetlen pillantást vet rá. Természetesen. Akkor hogy már nem játssza? Hiszen itt laknak. Hallaniuk kellett volna. Holly őrült sebességgel klikkel az egérrel, és valami mást mutat. Ezt már láttam. Ez egy program, a levelezés kapcsolatokba van elrejtve. Lefogadom, hogy Olivia nem tudott róla. Úgy hívják, hogy tükör. Semmi haszna, ha a gép ki van kapcsolva. Legalábbis nem hiszem. De ha működik, akkor az ember mindent irányíthat a saját gépéről. Fájlokat nyithat meg, belenézhet a keresések történetébe, vagy kikapcsolhat programokat. Azután, hogy Olivia meghalt, mondja Jerome. Au! Holly elfintorodik. Miért hagyta itt az a fickó, aki föltette? Miért nem törölte ki? Nem tudom. Talán egyszerűen elfelejtette? Én mindig elfelejtek dolgokat. Az anyám azt mondja, a fejemet is elhagynám, ha nem lenne a nyakamhoz nőve.
Ja, ezt az enyém is mondja. Na de ki ez? Kiről beszélünk?
A nő töpreng. Mindketten töprengenek. Talán 5 másodpercnyi töprengés után egyszerre szólalnak meg. A rendszer gazda, mondja Jerome, ugyanakkor, amikor Holly azt mondja, a számítógépes zsoké. Jerome átnézi Olivia számítógép asztalának fiókjait, valamilyen szervisz számláját, egy fizetve pecsétet vagy egy névjegyet keres. Legalább egynek kellene lennie, de semmit sem talál. Letérdel, bebújik az asztal alá, ott sincs semmi.
Nézze meg a hűtőszekrényen, mondja. Néha mindenféle szírszart tesznek ki a mágnesek alá.
Tele van mágnesekkel, feleli Holly, de semmi sincs rajta, csak egy ingatlan ügynök névjegye és egy másik a Vigilant biztonsági szolgálattól. Azt hiszem, Janie minden mást levett, nyilván kidobta.
Safe van.
Valószínűleg, de miért tette volna az unokatestvérem az informatikus névjegyét a széfbe?
Ez nem érték, vagy ilyesmi.
Igaz, Bollingerom. Ha volt ilyen, akkor annak a számítógépnél kell lennie. Olivia nem dugta volna el. A jelszavát is arra a nyavajás billentyűzetre írta.
Buta egy megoldás, Bollingerom.
Totál. Úgy tűnik, Holly ráeszmélt, milyen közel állnak egymáshoz, föláll az ajtóhoz, megy, ismét a köntöse galériát kezdi gyűrögetni.
Most mihez kezd? Hát azt hiszem, jobb, ha felhívom Billt.
Előveszi a telefonját, de mielőtt beütni a számot, a nő a nevén szólítja. Jerome oda nézze, hogy áll az ajtóban, elveszve a bő pizsamájában. Valószínűleg iszonyú sok rendszergazda lehet ebben a városban, mondja.
Ha nem is iszonyú sok, de azért van.
A fiú tudja, hogy Hodges is tudja, hiszen Jerome mondta neki.
30.
Hodges figyelmesen végighallgatja Jeromot, örül, mert Jerome dicséri Hollyt. Remélhetőleg Holly is örül neki, ha hallja. Viszont keserű csalódás, hogy nem tudják megtalálni azt a számítógépes Janit, aki Olivia gépén dolgozott. Jerome szerint bizonyára Janie dobta ki a névjegyet. Hodges, akinek agyát a gyanakvásra képezték ki, úgy véli, Mr. Mercedes gondoskodott róla, hogy Oliviának ne legyen névjegye. Csak hát ez logikátlan. Nem kérünk-e névjegyet attól, aki jó munkát végzett? Nem tartjuk-e kezünk ügyében a névjegyét? Ha csak... Megkéri Jerome-ot, hogy adja át a telefont Hollynak. Háló? Olyan folytottan beszél, hogy Hodgesnak hegyeznie kell a fülét.
Holly, van címtár Olivia gépében?
Egy pillanat. Halk kattogás, majd pedig. Nincs, mondja csodálkozva Holly.
De nem találja furcsának?
De igen.
De vajon az, aki a kísérteties hangokat telepítette, törölhette a címtárat?
Ó, de mennyire? Könnyen. Szedem a legszaprót, Mr. Hodges.
Ez remek, Holly. Meg tudja mondani, hányszor használta Olivia gépét?
Persze.
Hadd beszéljek Jerome-mal, miközben maga megnézi.
Jerome átveszi a telefont, és sajnálkozik, amiért nem talált ennél több adatot.
Nem, nem, nagyszerű munkát végeztél. Amikor átnézted az asztalát, nem találtál egy kézzel fogható címtárat?
Nem, de sokan nem is bajlódnak már vele. A kapcsolataikat a számítógépükben és a telefonjukban tárolják. Maga is tudja, igaz? Hodges feltételezi, hogy tudnia kellene, de a mai világ túl gyorsan halad az ő ízlésének. Azt sem tudja, hogyan kell programozni a videófelvevőt. Várjon, megint Holly akar beszélni magával.
Egész jól együttműködtök Hollyval. Mi?
Frankon. Már itt is van. Oliviának mindenféle programja és kedvenc weboldala volt, mondja Holly.
főleg a Hulut és a HuffPostot látogatta. Ami a kereséseket illeti, nekem úgy tűnik még nálam is több időt töltött böngészéssel, pedig én is rengeteget vagyok online.
Holly, hogyan lehetséges, hogy egy személy, aki ennyire függ a számítógépétől, nem tartja kéznél a szerelő névjegyét?
Mert a szivar beosont és ellopta a halála után, vágja rá Holly.
Talán, de gondoljon a kockázatra. Különösen, ha a negyedben biztonsági őrök ügyelnek a rendre. Ismernie kellett a kapukódját, a riasztókódját, és még a ház kulcsára is szüksége volt.
Elhallgat. Mr. Hodges, ott van még?
Igen, nyugodtan szólítson Billnek.
De nem szólítja. Talán nem képes rá. Mr. Hodges, ez egy mesterbűnöző? Mint James Bond?
Azt hiszem, csak őrült.
És mivel őrült, talán nem is törődik a kockázattal. Csak azt nézzük, milyen kockázatos volt a City Centernél belegázolni a tömegbe. De így sem tetszik neki.
Te visszaadná a telefont Jerome-nak?
A nő visszaadja. Hodges szól a fiúnak, hogy ideje távozni, amielőtt Charlotte néni és Henry bácsi visszaérnek és rajta kapják, amint Hollyval közösen tapizzák a számítógépet. Mit csinál most Bill? Hodges kinéz az utcára, ahol az alkony kezdi besötétíteni a nappal fényeit. Csak nem 7 óra.
Alszom rá egyet,
mondja. Mielőtt lefeküdne, Hodges 4 órát tölt a tévé előtt, nézi a műsort, amely bejut a szemén, de semmivé válik, mielőtt elérni az agyát. Igyekszik semmire nem gondolni, mert csak így lehet kinyitni az ajtót, hogy a megfelelő ötlet belépjen. A megfelelő ötlet a megfelelő kapcsolat eredményeként érkezik, és van kapcsolat. Érzi, hogy most épül. Talán nem is egy. Nem hagyja, hogy Jenny belopozzon a gondolatai közé. Később igen, de most csak elakadna tőle a szerkezet. Olivia Trelawney számítógépe az ügy kritikus pontja. Kísérteties hangokat telepítettek rá, és a legvalószínűbb gyanúsított a rendszergazda. De akkor miért nincs meg a névjegye? A címjegyzékét távolból is törölni tudta. Hodges lefogadná, hogy pontosan ezt tette. De az asszony halála után képes betörni a házba egy kibaszott névjegyért. Felhívja egy újság riportere. Ezután valaki a 6-os csatornától. Miután egy harmadik sajtós is bejelentkezett, kikapcsolja a telefonját. Nem tudja, ki adta ki a mobilja számát, de reméli, hogy legalább jól megfizették érte. Valami más szivárog be a tudatába, valami, aminek semmi köze semmihez. Azt gondolja, hogy közöttünk járnak. Hogy felfrissítse az emlékezetét, átlapozza a noteszát, így rájön, ki mondta ezt. Mr. Bowfinger, az üdvözlő lapíró. Ő és Mr. Bowfinger a kerti székekben ültek. Ma is emlékszik rá, milyen hálás volt az árnyékért. Ez akkor volt, amikor kutatott, keresett valakit, aki gyanús kocsit látott az utcán. Azt gondolja, hogy közöttünk járnak. Bowfinger Mrs. Melbourne-ről beszélt, aki az utca túloldalán lakik. Mrs. Melbourne, aki az UFO bolondok egyletének, a NICAP-nak is a tagja. Úgy dönt, hogy ez csupán egy olyan vízhang, mint amikor egy slágerfoszlány megragad és elkezd ismétlődni a túl feszült agyban. Levetkőzik, ágyba fekszik, és már is jön Jenny. Az orrát fintorgatva mondja, hogy ja, és Hodges a gyerekkora óta először sírja álomba magát. Csütörtök hajnalban ébred, vécére megy, visszaindul az ágyába, aztán megáll, a szeme tágra nyílik. Amit keresett, a kapcsolat, hirtelen ott van életnagyságban. Nem tartasz meg egy névjegyet, ha nincs szükséged rá. Tegyük föl, a pofa nem független, aki egy kis boltot visz a saját házában, hanem olyas valaki, aki egy cégnek dolgozik. Ha ez a helyzet, akkor felhívod a cég számát, amikor szükséged van rá, mert azoknak a számát könnyű megjegyezni, mondjuk 555-999.
Ha cégnek dolgozott, akkor céges autóval járt javítani. Visszafekszik az ágyba, biztosra véve, hogy ez alkalommal elkerüli az álom. De nem ez a helyzet. Azt gondolja,
ha elég robbanó anyaga volt ahhoz, hogy felrobbantsa a kocsimat, akkor bizonyosan van neki több is.
Azután ismét elalszik. Janeyről álmodik.